Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen az Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Úristen közösségében. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünknek ígéjét úgy, amint a szól hozzánk a mai vasárnapon, amely íge írva található Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 10. fejezetében, a 10. fejezetnek első 11 versében. Az ígét hallgassátok leülve, kellő figyelemmel és alázattal. Pál apostolnak a Róma beliekhez, illetve a Korintus beliekhez írott második levelében, annak 10. fejezetében és az első 11 versében a következőképpen találjuk megírva Istenünknek hozzánk szóló szavait. Krisztus szelídségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távol létemben erélyes vagyok hozzátok, kérlek titeket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen erélyesnek lennem annak a meggyőződésnek az alapján, amellyel merészen akarok fellépni némelyekkel szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk. Mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. És ezek készek, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek. Ami a szemetek előtt van, arra nézzetek. Ha valaki meg van győződve arról, hogy ő a Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Mert ha kissé túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásotokra adott, nem szégyenülök meg, nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert levelei, mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen és beszéde szánalmas. Azt pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távol létünkben írt levelünk szavaiban, olyanok leszünk ott létünkkor tetteinkben is. Amen. Eddig Istennek írott ígéje, melyet tegyen áldotta a mi Istenünk, áldja meg az ígének olvasását, hallgatását, és a mi szívünkbe való befogadását. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket Úrunkhoz, és szóljunk hozzá imádságban a következőképpen. Mindenható Isten, jóságos édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, örömmel és hálával a szívünkben szólunk most hozzád ebben a pillanatban, hiszen végignézve csak az elmúlt heten is azt láthattuk, hogy a te jelenléted, a te áldásaid, a te szereteted egy pillanatra se hagyott el bennünket. Olyan jó meglátni azt, hogy te gondoskodsz rólunk, törődsz velünk, még akkor is, ha mi nagyon sokszor elhanyagolunk téged, még akkor is, hogyha mi nagyon sokszor nem törődünk a te akaratoddal, szavaddal, ígéddel, napi szinten úgy, ahogy azt nekünk kellene. De te mégis mellettünk vagy velünk, vagy áldasz bennünket, és vezetsz bennünket afelé, hogy egyre jobb emberekké váljunk, és egyre teljesebben tudjunk bízni és hinni benned. Add, Urunk, hogy most ebben a pillanatban és ezen az Isten tiszteleten is meg tudjuk nyitni a mi szívünket, és az íga, amelyet hallunk, az megerősítse a beléd vetett hitünket. Add, hogy legyen erőnk, legyen tudatunkban az, hogy küzdenünk kell a mi hitünkért, és küzdenünk kell azért, hogy mi a tiéd lehessünk, és meglássuk azt is, hogy ehhez a küzdelemhez te magad adod a fegyvereket. Kegyelmes Isten, adj tehát nyitott szívet, nyitott lelket, és add, hogy az ígének ne csak hallgatói, de befogadói, megtartói és cselekvői is tudjunk lenni, ne csak most, hanem minden időben. Áld meg azokat a testvéreinket is, akik nincsenek itt most közöttünk, és arra kérünk téged, hogy te légy ennek az egész nyájnak vezérlő és oltalmazó pásztora most és minden időben. Könyörögve kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg a mi imádságunkat nem magunkért, hanem a mi megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az ígemennek alapján szólni kívánok ma közöttetek testvéreim, írva található az egész imént olvasott szakaszban, de különösképpen Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levele 10. fejezetének 5. versében a következőképpen: ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Amen. Eddig Istennek írott ígéje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban azt hiszem, hogy ebből a most felolvasott részletből is világosan kitűnt az, hogy Pál apostolnak és a korintusi gyülekezetnek a viszonya, a kapcsolata nem volt éppen felhőtlen. Voltak feszültségek, voltak surlódások, voltak nagyon komoly viszályok közöttük, ugye voltak dolgok, amelyek nem tetszettek a korintusiaknak, legalábbis némelyeknek, voltak olyan dolgok, amelyek ellen Pál apostol emelt a hangot, és hát elég feszült viszony alakult ki a korintusiak között és Pál apostol között. Mi a Szentírásban 2 korintusi levelet olvashatunk, de a kutatások eredményei, illetve ezen levelek tanúsítása szerint is több levelet küldött Pál apostol Korintusba. Volt egy olyan, amit könyvmullatással írt levélnek is nevez maga Pál apostol. Elég komoly különbségek és elég komoly viszályok voltak tehát közöttük. Ebben a részben, amit felolvastam, egészen konkrétan arról van szó, hogy nagyon sokan úgy gondolják a korintusi gyülekezetben, hogy Pál apostol, amikor ott van közöttük, akkor nyájas és szelíd, akkor nem igazán meri felemelni a hangját, nem igazán szól azokról a dolgokról, amelyekről beszélni kellene, nem emeli fel a hangját, esetleg a olyan hitbeli problémákra, amelyekre kellene. Viszont a leveleiben nagyon keményen szokott fogalmazni, ugye mi is ismerünk ilyen embereket, akik szemben nyájasak, nem merik megmondani azt, hogy valami probléma van, de azért, hogyha más úton, módon kell ezt kifejteni, akkor azt meg lehet csinálni. De itt nem erről van szó. Tehát nem arról van szó, hogy Pál apostol nem mer beszélni, hiszen Pál apostol volt az, aki nagy emberek előtt állt meg, és nagy emberek előtt fejtette ki azt, hogy mi a problémája és a hitnek a lényegét. Ő volt az, aki még Péter apostolt is megszitta, ismerjük a történetet, ha nem, akkor nagy vonalakban elmondom. Péter ott ült pogány keresztényekkel egy asztalnál, ugye együtt étkezett velük, és amikor belépett a terembe Pál apostol néhány zsidó keresztjénnel, akkor Péter gyorsan felállt, mintha ott se lett volna a pogány keresztjénekkel egy asztalnál, mert ugye a zsidó törvények ezt tiltották, és akkor Pál apostol még Pétert is leszitta, és azt mondta, hogy ne haragudj már meg, miért vagy te képmutató, ha egyszer ott ültél, akkor üljél ott továbbra is, hát nincs ebben semmi rossz. Viszont, hogyha az ember képmutató, akkor az nem jó. Tehát az az ember, aki szembe száll még a legnagyobb tekintéllyel is Péter apostollal, az az ember nem valószínű, hogy úgy viselkedne, hogy szemben nyájas, és aztán a leveleiben pedig kemény dolgokat ír. Nyilván más oka volt annak, hogy ezt a korintusiak így érezték. Ebben a levélben, illetve a levélnek ebben a szakaszában Pál apostol hadakozásról ír, háborúról ír, háborúskodásról, azonban nem klasszikus formában. Nem klasszikus fegyverekkel megvívott küzdelemről beszél, azért, mert ő maga is kifejti, hogy a mi seregünk, illetve a mi fegyvereink azok nem földi fegyverek, hanem Istentől jövő fegyverek. És nekünk ebben a percben és ezen az Isten tiszteleten egy kicsit erről a harcról és erről a közös küzdelemről kell elgondolkodnunk, és nem feltétlenül egymás felé, hanem hát természetesen a mi bennünket körülvevő világunk felé. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy a mi hadakozásunk az nem testi fegyverei vannak. Tudjuk nagyon jól, hogy mivel vívták annak idején a háborúkat, klasszikus fegyverekkel, karddal, lándzsával, mindenféle egyéb szúróeszközzel, ezekkel vívták a háborúkat. Ma is megvannak a klasszikus fegyverek, hadd ne soroljam fel őket, ma már azért kifinomult és durva módszerekkel tudjuk mi emberek írtani egymást. Az egyszerű lőfegyverektől számítva egészen a kifinomult vegyi fegyverekig minden rendelkezésünkre áll azért, hogy értsük egymást is itt ebben a világban. De Pál apostol kifejezetten kiemeli, hogy nem arról van szó, nem földi fegyverekről és nem földi harcról van szó, hanem valami teljesen másról. A keresztény ember nem karddal harcol, hanem azokkal az eszközökkel és azokkal a fegyverekkel, amelyeket az Úristentől kap. Ugye emlékezünk vissza, hogy amikor Péter, amikor Jézust elfogják a Getsemáné kertben, akkor levágja a főpap szolgájának a fülét. És mit mond Jézus, hogy tedd azt el, mert aki kardot fog, az azáltal vészel. Tehát a keresztény embernek nem ezzel van hadakozása, hanem valami más fegyvert használ. Milyen fegyvereket használunk mi? Milyen fegyvereket használ Pál apostol? Milyen fegyvereket kell nekünk használnunk? Azokban a helyzetekben, amelyekben nyilván nagyon sokszor mi is vagyunk. Hát az első ilyen fegyver lehet a tisztánlátás. Az a tisztánlátás, amit az Úristen az ő szentírásán keresztül biztosít számunkra. Hogy világosan láthatjuk. A szentírás tükrén keresztül világosan láthatjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz. Világosan láthatjuk azt, hogy mi a bűn és mi az, ami nem bűn. Mi az, amerre elindulhatunk, és mi az, amerre nem. Mi az, amiért szót kell emelnünk, és mi az, ami miatt nem. Mi az, amit dicsérnünk kell, és mi az, amit elmarasztalunk. Egy keresztény embernek tisztán kell látni az életét. Tisztán kell látni a körülötte lévő életet, és tisztán kell látni a saját lépéseit is. Mert hogyha ez megvan, hogyha tényleg tisztán látjuk a mi életünket, a sajátunkat is és másokét is, akkor tudjuk, hogy mi a teendő, akkor tudjuk, hogy merre kell lépni, akkor tudjuk, hogy mi most éppen jó úton vagyunk, vagy változtatni kell valamit. Pál apostol épp tisztán láttak akkor, amikor elindultak és hirdették az evangéliumot. Tisztán láttak akkor, amikor megírták a leveleiket, azért, mert tudták nagyon jól, hogy mi az, amerre őket, mi az az irány, amerre őket az Úristen vezet. De ilyen fegyver, amit az Isten a keresztény ember kezébe tett Pál apostol ideje alatt, és tesz most is, a mi hitvallásunk. Az a hitvallás, ami nagyon-nagyon sok embert elvezetett már a mindenható Istenhez. Az a hitvallás, amit nem csak szóban teszünk, hanem tettekkel is alátámasztunk. Az a hitvallás, amit nagyon sokszor el se kell mondani, hanem az ember ránéz a keresztény emberre, és tudja, hogy az az ember az Isten. És hogy az Isten minden az ő életében. Nem véletlen az a mondás, ami még az ókorban került elő, hogy a keresztény mártírok, a keresztény vértanúk vére az magvetés. Mert csodálatos módon minél több keresztényt írtottak ki különböző arénákban, vagy éppen nyilvános kivégzések során, annál több ember állt be a keresztények sorába. Nem törődve azzal, hogy az életüket teszik kockára. Mert valami volt ott. Valami csodálatosan működött. Valami olyan vonzereje volt a keresztény közösségeknek, ami megmagyarázhatatlan emberi szemmel és emberi tudattal. Valami olyan csodálatos dolog, ami máshol nem található. Mert nincs még egy olyan dolog, ami vonzaná az embereket úgy, hogy tudják, hogy az életüket teszik kockára. Ezek az emberek özönlöttek az egyházba, annak ellenére, hogy az egyik keresztény embert gyilkolták meg a másik után. Miért? Megmagyarázhatatlan. Hitvallás fegyver volt a kezükben. Hadd mondjak el ezzel kapcsolatban egy történetet, nem is olyan régen olvastam. Afrikában egy keresztény közösségre rátámadott egy meglehetősen durva muszlim fegyveres csapat. És letérdeltették a keresztényeket. Hogy na most mi benneteket ki fogunk végezni. És volt ott egy fiatalember, aki nem volt keresztény. Azt se tudta, ki az a Jézus Krisztus, vagy ha tudta, és csak nagyon távolról. És ő is oda térdelt. Azokhoz az emberekhez, akik vallották a hitüket, és elfogadták a halált is, de nem fogják megtagadni az ő megváltójukat. Miért? Megkérdezték tőle, hogy miért. Hát ne haragudj, én ezeket az embereket ismerem. Tehát, hogyha ők ezért hajlandóak az életüket is odaadni, akkor én ismeretlenül és látatlanul is hajlandó vagyok rá. A hitvallás olyan fegyver a kezünkben, kedves testvéreim, amely elképesztő erővel bír. Csak ezt a hitvallást mondani, és ami még fontosabb, megélni kell. És a legnagyobb fegyver a hitvallás mellett természetesen, és a kettőt nem lehet azért elválasztani egymástól, az a megélt szeretet. Mert hogyha ez hiányzik, akkor minden hiányzik. De ha ez megvan, akkor minden megvan. Ha ott van a szeretet ember és ember között. Ha ott van a szeretet az Isten és az ember között. Ott van a szívemben. Akkor innentől kezdve történhet bármi. Akkor innentől kezdve jöhet bármi az életemben, azért, mert én stabil alapokon állok, és hogyha én ezt a szeretetet meg tudom mutatni azoknak is, akik nem szeretnek engem, és azoknak is, akik talán ellenségüknek tekintenek engem, akkor az én életem teljes mértékben rendben van. Jézus Krisztus azt mondja a hegyi beszédben, hogy ha valaki megcsapja a te jobb arcodat, akkor fordítsd oda a másikat is. Nem azért mondja Jézus, mert ő azt akarja, hogy a keresztjének pofozó bábuk legyenek, akit bárkit megüthet. Hanem azért mondja, mert tudja nagyon jól, hogy az odafordított másik arc, az, hogy nem visszaütök, hanem azt mondom, hogy drága barátom, akkor próbáld meg még egyszer. És én akkor se fogok rád haragudni, az hatással van annak az embernek az életére, aki üt. És nem véletlenül mondja azt sem, hogy aki követ dob hozzád, akkor te inkább kenyérrel dob vissza. Nem azért, mert azt szeretné, hogy a keresztényeket kövekkel dobálják, ők pedig mindenüket odaadják a többieknek, hanem azért, mert tudja nagyon jól, hogy annak, hogy én jót teszek azzal, aki velem rosszat tett, azzal annak az embernek az életére hatással leszek, akár bevallja, akár nem. Olyan fegyverek vannak a kezünkben, testvéreim, amelyekkel igenis lehet küzdeni, amelyekkel meg lehet változtatni ezt a világot, és meg lehet változtatni velünk szemben álló embernek az életét, személyiségét, mindenit. Ezt használták Pál apostolét. Nem karddal és késsel mentek hirdetni az evangéliumot, és ugye megkeresztelni az embereket, hanem hitvallással és szeretettel. És az a hitvallás és szeretet, az megtette az ő munkáját. Mert itt vagyunk. Hány ezer kilométerre Jeruzsálemtől? És itt vagyunk keresztényként, és mehetnénk még tovább, és mehetnénk még messzire, messzebbre. És mindenhol élnek keresztények a világban. Nem azért, mert tűzzel és vassal terjesztették a kereszténységet, hanem azért, mert hitvallással és szeretettel tették ezt. És azt mondja Pál apostol, hogy nekünk ezeket a fegyvereket igenis használnunk kell, azért, mert harcban állunk. Ki ellen van nekünk harcunk? Hát nyilvánvalóan az istentelen világgal van nekünk harcunk. Az Isten ellenes világgal van nekünk harcunk. Pál apostoléknak az akkori római birodalommal volt harc, ahol a bálványimádás nagyon komoly károkat okozott az emberek szívében, lelkében, ahol a dekadencia és mindenféle, hát akkor még nem így hívták, de mi így mondanánk, hogy liberális gondolat, az mérgezte az embereknek az életét is, és a lelkét. És ebben a világban elindultak és győzni tudtak. Azért, mert ott volt velük az Isten. És hogyha egy kicsit belegondolunk, akkor nekünk is ugyanezzel van hadakozásunk, és ugyanezzel kell nekünk szembenéznünk. Nem véletlenül mondja, hogy ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek. Hány és hány magaslatot emelnek ma is az Isten ismeretével szemben? Hány és hány olyan eszmével találkozunk, ha csak kinyitjuk a mindennapi újságunkat, ami Isten ellenességre akar buzdítani és vezetni bennünket. Ebben a világban minden divatos, ami Isten ellenes. Minden divatos, ami Isten értékeinek nem megfelelő. És az ember sajnos szereti követni azt, ami divatos. De hát mi tudjuk, hogy ez nem jó. Tudjuk, hogy máshogy kell élni. Nézzük meg, hogy nincs olyan liberális eszme ebben a mi világunkban, ami Isten mellett foglalna állást. Mindegyik Isten ellen van. És az a szép, idézőjelben szép ebben az egészben, hogy a mi lelkünket is nagyon sokszor megmérgezik. Ugye egyenjogúságról beszélnek, és egyenjogúságért küzdenek. Küzdöttek ugye a női egyenjogúságért, küzdenek most a, kimondom, homoszexuálisok egyenjogúságáért. Olyan helyen, ahol ez az egyenjogúság működik. Mert nincs különbség közöttünk, nálunk. Nincs különbség hölgyek és urak között. Persze, értjük, hogy megítélésben természetesen. Nem igazán vannak negatívan megbélyegezve azok, akik más térfélen próbálnak játszani, most megint a homoszexualitásra próbálok utalni. Megvan a lehetőségük a normális életre. És mégis itt küzdenek az egyenjogúságért, mégis itt akarnak tönkretenni mindent. Miért nem mennek oda, ahol a nőket tetőtől talpig beöltöztetik, ahol egy nő nem szólíthat meg egy férfit, és nem szólhat bele a férfiak beszédébe, ahol egy nőnek nincs értéke, ott miért nem küzdenek az egyenjogúságért? Ahol a homoszexuálisokat megkövezik, ott miért nem küzdenek az egyenjogúságért? Talán itt könnyed, nem? De nem akarok ebben mélyebben belemenni. Nagyon sok olyan eszme vesz bennünket körül, amit az Isten ellenében építettek fel, és nekünk azokat a fegyvereket, amelyekről beszéltem, amelyeket az Úristen a kezünkbe ad, nekünk ezeket a fegyvereket arra kell használni, hogy ezeket a halmokat, ezeket az Isten ellenében felépített eszméket, ezeket lerontjuk. És van rá esélyünk. Mert Pál apostoléknak is sikerült. Mert néhány száz évvel később maga a római császár jelentette ki azt, hogy igenis egy Isten van, ez pedig nem más, mint a mi mindenható teremtő Istenünk, akinek az egyszülött fia, az Úr Jézus Krisztus megváltotta ezt a világot. És az egész nagy római birodalom keresztjénné vált. Megint más kérdés, hogy ennek voltak azért negatív részei is. De nem kétséges a mi küzdelmünknek és a mi harcunknak a végkimenetele. De csak akkor, hogyha mi a fegyvereinket az Isten kezéből vesszük, és a mi életünket az Isten kezébe helyezzük le. Csak ő menthet meg. Senki más ezen a világon. Nos, hát kedves testvéreim, ahogy az énekben is énekelt, ő felbarátint drága Jézus zászlaja alatt, küzdjünk, harcoljunk azokkal az áldott fegyverekkel, amelyeket a mi mindenható Istenünktől kaptunk, azért, hogy építsünk, és ne romboljunk, mert nekünk ez a feladatunk. Legyen így, tegyük ezt. Amen. Imádkozzunk. Jóságos Istenünk, szerető édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked azt, hogy mi a te választottaid lehetünk. Köszönjük, hogy mi halljuk, értjük a te szavadat. Köszönjük, hogy a mi szívünk nyitva lehet a te ígéd előtt, és mi tisztán láthatunk a mi életünkben. Köszönjük, hogy te megmutatod magad nekünk azért, hogy nekünk világos képünk legyen rólad és önmagunkról is. És köszönjük, hogy ezt meg is vallhatjuk mások előtt. Köszönjük azt a szeretetet, amit a szívünkben ébresztesz, amely túlmutat minden emberi gondolaton és minden emberi szereteten, mert azokat is tudjuk szeretni, akik ellenünk állnak. Köszönjük azt, hogy mi tudunk hatni a mi hitvallásunkkal, megélt hitvallásunkkal és kimondott hitvallásunkkal azokra, akik talán máshogy gondolkodnak. Urunk, megvalljuk neked, hogy ez nagyon sokszor nincs így. Mert nagyon sokszor nem a hitvallás az, ami elhagyja a mi szánkat. Nagyon sokszor nem a hitvallás az, amit mi mások előtt elmondunk. Nem a rólad tett hitvallás. Nagyon sokszor nem a szeretet az, ami vezérel. És nagyon sokszor nem látjuk tisztán még a saját életünket sem. Gyarló, bűnös emberek vagyunk, de Urunk, arra kérünk téged, hogy jelenj meg a mi életünkben is, változtass meg mindent. És add, hogy igenis tudjunk tisztán látni, tudjunk szeretni, meg tudjuk vallani a mi hitünket, beléd vetett bizodalmunkat, és úgy tudjuk használni ezeket a fegyvereket, hogy hatással tudjunk lenni a mi környezetünkre, hogy építeni tudjuk a te országodat mások lelkében és életében is, ahogy a sajátunkban. Könyörögve kérünk, Urunk, áld meg a mi világunkat, add, hogy megváltozzon az ember gondolkodása, add, hogy te hozzád ragaszkodjanak az emberek ismét, egyen-egyenként, közösségben is, és így legyen szebb hely az a világ, amit nekünk teremtettél. Kegyelmes Istenünk, eléd hozzuk a megkeresztelt gyermeket és családját, kérünk tőled számukra áldott hosszú és békés életet, és add, hogy mindnyájan a te örömödben, békességedben és szeretetedben tudjunk élni. De eléd hozzuk azokat is, akik gyászolnak, bízva és kérve a te vigasztalásodat. Eléd hozzuk a mi beteg testvéreinket is, gyógyulásukért imádkozunk. És arra kérünk, hogy te légy a mi gyülekezetünk őriző és megtartó pásztora. Kérünk téged nem magunkért, hanem a mi megváltunkért, az Úr Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után a mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek minden jóra vezérlő ereje legyen, és maradjon veletek. Amen.